Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem. Oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat. Szálljon rám a te irgalmasságot, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat Isten tiszteletünk kezdetén, várjuk, hogy tanítson bennünket, 474. dicséretünket énekeljük. Helyünket elfoglalva 378. énekünket keressük meg, és énekeljük el mindegyik versszakával. Így kezdődik: adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek.
A te hajtott igéddel, tiszteljenek, hogy örökké élhessenek.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Máté evangéliumában, az evangélium 14. részében, a 13. verstől a 23-ig.
Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávolodott onnan hajón egy lakatlan helyet. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította a betegeiket. Amikor esteredett, oda mentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely, bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta neki. Nem kell elmenni. Ti adjatok meg nekem. Ő pedig így válaszolta. Nincs itt egyedül, csak öt kenyerünk és két halunk. Ő pedig ezt mondta. Hozzátok ide nekem azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a híre, aztán vette a öt kenyeret, és a két halat, feltekintette az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta. A tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat, 12 felekosára. Aki pedig evett, mintegy 5000 kérdő volt az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a helyre magányosan imádkozni. Amikor beesteredett, egyedül megjött.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, mi magunk is imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, mert te szent vagy. Dicsérünk téged a te jóságodért, vigasztalásodért, szeretetedért. Áldunk a te létedért, Urunk, hogy nem az a végső valósága ennek a világnak, amit mi belegondolunk, vagy éppen megélünk, hanem te magad. Te magad, aki nem ismersz elmúlást, aki kezdettől fogva létezel, és örökké létezni is fogsz. Akihez hozzá kapcsolódhat az ember élete, mert bár te szent és magasságban lakó Isten vagy, ahogyan a régiek mondták, Jézusban mégis hozzáférhetővé tetted magadat számunkra. Mi láthatjuk, ha nem is a szószoros értelemben, de lélekben egészen bizonyosan, hogy milyen az Isten. Hogy mi a terve, mi a szándéka, hogy hogyan formálja az életünket. Megvalljuk neked, Urunk, hogy látjuk azt, amikor vasmarokkal szorítod életünket, amikor mi magunk ellenkeznénk, duhajkodnánk, és sebeket szerzünk. De látunk akkor is, amikor bekötöd sebeinket, amikor a pislogó gyertyöbelet, ahogyan hallottuk, nem oltod meg, ahogyan a megrepett nádszálat nem töröd meg. Köszönjük, Urunk, hogy minden értünk van ezen a világon. És köszönjük, hogy mindent odaadtál, amikor fiadat keresztre hagytad menni, amikor megváltott bennünket. Mindent odaadtál, Urunk, a mi bűneinkért, hogy nekünk életünk legyen. Megvalljuk neked egészen őszintén, hogy gyakran ezt az örömöt és ezt a nagy csodát, ajándékot nem értékeljük kellőképpen. Sokkal inkább el vagyunk foglalva a napoknak, heteknek örömével, vagy éppen tragédiájával, mint hogy egy picit feljebb tekintenénk. Hogy megkérnénk a te akaratodat, szándékodat, életvezető higédet. Éve most, Urunk, azért vagyunk itt, szorongattatva, vagy éppen örömmel, hogy halljunk tőled valót, olyat, ami bennünk változást hoz, ami az örök élet felé vezet, amely felmutatja Krisztust, ami megváltónkat, az Atya egyszülöttjét. Kérünk, Urunk, hogy lélekben imádhassunk most téged, küldd ezért el szent lelkedet. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, kérjük Isten áldott szent lelkét, 463. dicséretünk első versszakát énekeljük el.
Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám, égi lángod járja hát szívem és a szám. Hogy fel, küldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Máté evangéliuma 14. fejezetében, a 14. vers első felét olvasom ismét. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Máté evangéliumában, Márk evangéliumában, Lukácsnál és Jánosnál együtt olvashatunk a kenyérszaporítás történetéről. Arról a csodáról, hogy Jézus tanítja és gyógyítja a sokasságot, arról, ahogyan beesteledik, arról, amikor a tanítványok kétségbeesve kérdezik, hogy mit tehetünk ezért a sokasságért, ahogyan beismerik a lehetetlent, és amikor Jézus mégis bátorítja őket, hogy adják oda mindazt, ami náluk van, azt az 5 kenyeret és 2 halat, akkor jut mindenkinek eledelül. A kenyér, az étel és az ital a mindennapoknak a része, amiért küzdünk, fáradozunk. Megváltoztak természetesen azok a szokások, amelyek évtizedek vagy évszázadokkal ezelőtt meghatározták a kenyérkérdést, de mégis mindent, ami összefügg a munkával és az áldással, így szoktunk mondani, kenyérkérdéssé válik a mindennapok világában. És egészen bizonyos majd, ahogyan a ráfelelő éneket is énekeljük, nincsenek nékünk már marháink és jószágaink, vagy sokaknak nincsenek marháik és jószágaik, amelyek a bőséges áldást és a munkának a gyümölcsét jelentenék, de vannak íróasztalaink, vannak tárgyalásaink, vannak olyan helyzetek, amikor gépek mellett állunk, vagy éppen katedrán tanítunk, amikor orvosként gyógyítunk, amikor szerszámot veszünk a kezünkbe, hogy elkészüljön egy tető, vagy megjavuljon egy autó, amikor gyermekekkel foglalkozunk. Mind-mind a kenyérért folytatott harcról beszélnek. Az egyik legfontosabb kérdése ehhez a Szentírásnak. És a felolvasott történet is az egyik legfontosabb történet, hiszen hogyha leszámítjuk azt az esetleges teológiai vitát és kérdést, hogy hányszor is szerepel ez a történet a Bibliában, mégiscsak azt mondhatjuk, a 4000-eket és az 5000-eket megelégítve, hogy talán akár 6-szor is. A legtöbbször lejegyzett bibliai történet mindez. És éppen ezért az egyik legnagyobb hangsúlyát is megfogalmazza mindannak, amit Jézus szeretett volna adni, cselekedni, és tovább is adni a mindenkori nemzedékeknek. A kenyér, amely kenyeret becsomagolunk a gyermekeinknek, és amely kenyérrel oly sokan oly felelőtlenül bánnak ebben a világban. A kenyér, amelyet magunkhoz veszünk megtörve az úrvacsorában. Egy falat, mondanánk. Olvastam egy kedves történetet, nagyon megkapott, és persze el is érzékenyültem ez alatt, amikor hadifogságban férfiak félretesznek a mindennapra valóból arra az esetre, arra a nem várt helyzetre, hogy majd egykor egyszer úrvacsorázzanak. És akik átélték, vagy szüleiktől hallották, nagyszüleiktől megismerték a II. Világháborút követő borzalmat, a hadifogságot, azok tudják, hogy egy önző világban, mégpedig a fogoly világ nagyon is önző világ, a létért, az életért, a holnapért, a lélegzetvételért folytatott harcnak a világa, az önmagából kiforduló embervilága, a gazzá lett embernek a világa, ott a kenyérért harcoltak, küzdöttek. Nem lehetett abból csak úgy félretenni egyetlen egy szeletet sem. És átfutott a gondolat rajtam, hogy milyen lehetett ebben a kenyérrel úrvacsorázni. Milyen lehetett ennek a kenyérnek az íze. Egészen biztos, hogy nem arról beszélek most, hogy esetleg száraz volt-e, vagy nem. Nem arról beszélek, hogy mit jelent, amikor az ember a szájába vesz egy falat kenyeret, és akkor a szénhidrátot elkezdjük rögtön bontani. Nem erről beszélek. Hanem mit jelenthetett a fogságból való szabadságnak a kenyere. Mit jelenthetett az, amit hirdet az úrvacsora is, hogy Jézus megtört teste és kiontott vére, ami szabadulásunknak a záloga. Hogy vajon mannává lett? Olyanná, amivel Isten az ő népét táplálta, amikor kihozta Egyiptom földjéről? Olyanná, amely minden napra elégségeset adott? Olyanná, amely meggazdagított? És miközben ezen a történeten jár az eszem, ott van újra és újra az 5000 ember megvendégelése. Mi az, amit ők kaptak? És hogy a hangsúly már évek óta számomra nem azon van, hogy mennyit vihettek magukkal, hogy mennyit szedtek össze, pedig emlékszem világosan, amikor gyermekórákon, talán Ágai Laci bácsi idejében a Veresegyházi parókián, ugyanúgy, mint a mostani gyermekeink, a gyermek istentisztelet alkalmán egy nagy flanerre kitettük a történetet, és ott volt a flanelen Jézus, ott voltak a tanítványok, meg egy nagy sokasság, és emlékszem, hogyan kitehettük mi magunk is a 12 kis kosarat, amely tele van. Már a hangsúly inkább ott van a szívemben, hogy mindenkinek jutott. Hogy senki sem maradt éhen. Hogy mindenki megízlelhette. Talán nagyobb csoda ez, mint a maradék. De vajon mindig így van? Vajon mindig átéljük és mindig megtapasztaljuk ezt? A történet bevezetése inkább arról szól, hogy az ember ezt nem tudja elfogadni, és nem tudja elhinni sem. Említettem, most ismét mondom, egész napos tanítás, gyógyítás, Jézussal való együttlét után jön a tanítványoknak a tanácsa, engedd őket haza. Menjenek haza, mindenki lakjon jól otthon. És jön Jézus válasza, adjatok enni nekik ti. És amikor ilyen választ kap az ember, akkor elkezd gondolkodni, honnan vegyünk? Mik a mi emberi lehetőségeink? Mi az, amit számba vehetünk? János evangéliumában két tanítvány is megnevezve ezt a kört boncolgatja. Fülöp azt mondja, hogy az emberi lehetőségeinket vizsgálva ez lehetetlen vállalkozás. Uram, nézz szét, te magad is, meg tanítványtársak, nézzetek szét, ti magatok is. 5000 ember van itt, a férfiak, az asszonyokkal együtt, több tízezren talán, meg a gyerekeket is számítva. Osztottam, szoroztam, mondta Fülöp, legalább 200 dénár áru kenyér volna szükség ezeknek. Ezek az emberi lehetőségeink. És közben ebben be is ismeri, Uram, ez lehetetlen. Légy józanabb, légy kiegyensúlyozottabb, 200 dénár áru kenyér sem volna ezeknek elég. És ott van a másik tanítvány, ott van András, aki nem a lehetőségeket vizsgálja és megállapítja, hogy mindez lehetetlen, hanem szétnéz, megnézi a tarisznyákat, és azt vizsgálja, hogy mink van. Mi az, ami ott van a Spájzban, mi az, ami ott van az erszényekben, és akkor azt mondja András, hogy amink pedig van, az kevés. 5 kenyér és 2 kicsiny hal. Megszárított, megsózott hal. Megint csak János ebben a tekintetben józanabb és tovább is feszíti ezt a kérdést, mert hozzáteszi, hogy az sem a miénk, az sem a tanítványoké, hanem egy kisgyermeké. A számbavétel az emberi lehetőségeknek Az eredménye az, hogy vagy lehetetlen ennyi embernek enni adni, vagy pedig amink van, az kevés. A józanság azt mondatja az egykori tanítványokkal, meg valljuk be őszintén, én bevallom a maiakkal is sokszor, inkább ment csak a menthetőt Jézus. Ne legyen ebből botrány. Küldjük őket haza. Testvérek, átéltétek már ezt az állapotot, ezt a pillanatot, amikor azt érzed, hogy csak ennyit van, ennyire telik, nincs több. És most nem arról beszélek, bár az is teljesen átélhető és valóságos része az életnek, amikor máról holnapra ér valaki, hanem amikor lelkileg fogalmazzuk meg ezt. Uram, ennyi telik tőlem. Néhány héttel ezelőtt egy férfi testvér felállt és azt mondta, nem tudom, mi van velem. Újra fáj a lábam, 30-valahányat üt a szívem, ez a pulzusom. Az elmúlt 3 hétben orvostól orvosig megyek. Édesanyám beteg, őt is ápolnom kellene. És amikor ott voltunk a Bibliaóra után, én átéltem azt, hogy nem nagyon tudok mit mondani. Persze néhány szólamot, kegyes kifejezést mondtam, majd az Isten megsegít, nincs az Istennél lehetetlen, bízzál, meggyógyulsz. De legbelül azt éreztem, amit a tanítványok, Uram, tőlem ennyire telik. Ezt tudom mondani. Átérezted már a tehetetlenségedet a gyermekeiddel, az unokáiddal kapcsolatban, pedig te emberi mértékkel mérve mindent megadtál. Egyházi óvodát, vagy egyházi iskolát, egyházi középiskolát, szépen rendben eljárt a gyermeked a konfirmáció oktatásra, imádkozol értük minden nap, és nincsenek itt. Mit mondasz nekik? És mit mondasz a te uradnak? Uram, tőlem ennyi telik. Számoltam, méregettem, tanítottam, mondtam, és mégiscsak ennyire jutottam. Kedves testvérek, az első jó hír, hogy Jézusnak nem ez a válasza, mint amit a tanítványok adnak. Jézus azt mondja, hogy az emberi életnek van egy másik dimenziója is, ez pedig a hit és ez a remény. És az, hogy Jézusban van a megoldás. Emlékszem arra kis munkafüzetre, start munkafüzetnek hívják, egy ifjúsági munkafüzet, az első lecké, az első kiadványnak ez, hogy gyerekek egy kitalált dialógusban, utcán kérdeznek embereket, és ők pedig újra és újra visszakérdeznek, hogy a keresztények miért mondják mindenre azt, hogy Jézus. Nincs más szavuk, nincs más kifejezésük, nincs más gondolatuk, csak ez az egyetlen egy név, hogy Jézus. Persze, ha üresen mondjuk tartalom nélkül, akkor jogos a kritika. De a valóságot, amikor megtapasztaljuk, akkor kimondjuk, hogy valóban Jézusban van a megoldás. Mert Jézus szeretete és Jézus irgalma kell ahhoz, hogy mindenkinek jusson, hogy mindenki jól lakjon. A racionalista ember az csak számol. Az, aki pedig Jézushoz megy, az reménykedik. Nézzétek, itt ebben a történetben az első, amivel szembe találjuk magunkat, hogy Jézus visszaadja a választ a tanítványoknak. Nem az a megoldás, mondja Jézus, hogy hazaküldjük őket, hanem az, hogy adjatok enni nekik ti. hogy képesek vagytok rá, hogy Jézus számol az Isten gondviselésével. És persze igaz, hogy az ember, amikor feladatot kap Jézustól, hogyha csak magában bízik, akkor ugyanígy széttárja a karját, mint a tanítványok. De az is igaz, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Ne legyetek ezért kicsinyhitűek, mondja Jézus. Elmúlt éveinknek, évtizedeinknek példaértékű tanítója, Cseri Kálmán beszél arról, a keresztjén református vallásgyakorlat kapcsán, a református vallásosság kapcsán, hogy ennek csak akkor van értelme, hogyha olyan, mint egy kerék, ráadásul olyan, mint egy küllős kerék, amelynek a tengelyét Jézus Krisztus adja, amelyen minden megfordul, mert különben értelmetlen az imádság, a szolgálat, imádság értelmetlen a keresztjén közösséggyakorlás. De ha Jézuson fordul meg az embernek az élete, akkor a fáradozás helyett áldás jelenik meg. És Jézus ebben példát ad. Történetünk arról szól, hogy amikor Jézushoz viszik azt, amiük van, a problémájukat, a gondjaikat, a terheiket, a rációjukat, azt az 5 kenyeret és 2 halat, amely nem az övék, akkor Jézus először is felfelé tekint. Hadd hivatkozzak megint János evangélistára, nem így fogalmaz, de ugyanarról beszél. Azt mondja János, hogy Jézus hálát ad. Sőt, hogyha mondhatunk itt az Isten tiszteleten egy olyan görög szót, ami református fülünknek ráadásul idegen, de hát így van a Bibliában, nem tehetünk róla, akkor ráadásul az szerepel itt, hogy eukarisztiát mond, hálaadást mond. Jézus, hogy egy hálát ad a meglévőért, ami nem is a tanítványoké. Az Isten elé viszi mindezt. És amikor Jézus hálát ad, akkor valami meg is változik. És tudjuk, hogy nem anyagában változik meg, hanem szívszerinti szándékában. Mert Jézuson megfordul az élet, megváltozik a szív, megváltozik az élet. Ne légy kicsinyhitű ebben a világban. De csak Jézussal együtt változik meg minden. Az elmúlt esztendőnek számomra az egyik nagy tanítása, ezért sokszor halljátok tőlem, nem az enyém, amikor Erdő Péter bíboros érsek és Szabó István püspök úr beszélgettek a reformációról, és újra átbeszélték a reformációnak bizonyos szóla kifejezéseit, vagy szólusz kifejezéseit. Ezek közül püspök úr azt mondta, hogy a reformáció kifejezése a szólusz Krisztus, egyedül Krisztus, és hadd tegyem hozzá, mondta ő, és tehetjük hozzá mi is újra és újra, Semper Christus, mindig Krisztus. Csak Jézussal együtt. És hogyha megpróbálnám leírni, vagy lerajzolni ezt a pillanatot, amikor a tanítványok ott vannak, mondjuk így egy folyamatábrában, vagy egymás után következő szavakban, akkor valahogy így írtam le, hogy adni Jézusnak, elvenni Jézustól, továbbadni a másik embernek. És azt hiszem, hogy a nagy elakadásaink, lelki elakadásaink abból fakadnak, hogy valahogy ez a sorrendiség megváltozik. Adni jó szándékból a másik embernek. Tele vagyunk ilyen jó szándékú dologgal, és mégis azt érezzük, hogy sokkal keservesebb, mint hogy áldás lenne rajta. Vagy nem adni Jézusnak semmit. Vagy odaadni Jézusnak, de nem elfogadni azt, amit ő ad vissza belőle. Vagy odaadni és elfogadni, de nem továbbadni. Kiki megvizsgálhatja, hogy az élete éppen hol tart. Talán az első hiányzik, vagy éppen az utolsó, vagy éppen az elfogadás, elfogadni tudás. Kedves testvérek, Jézussal együtt lenni sokkal több, mint emberi igyekezet, jó szándék. Jézussal együtt lenni csoda. Azért, mert Jézus táplál bennünket. Emlékszem, úgy 15 és fél, 16 évvel ezelőtt lehetett, bocsásson meg a feleségem, fölhívott, keservesen sírt a telefonba. Nyár volt, kórházban volt, akkor született a fiunk, Zoli. És este volt, fölhívott, hogy sír a gyerek. Sír. És már szóltak a kórházban, hogy hát csináljon vele valamit, mert sír a gyerek. És hát az ember mit tud csinálni? Emlékszem arra a pillanatra, amikor hazamentünk, és akkor letettük őt a franciágynak a kellős közepére, ketten voltunk, illetve hárman voltunk, hogy felé kuporodtunk, és néztük mi is, hogy mit lehet most tenni. Most hát az történt, kedves testvérek, semmi extra nem volt benne, hogy éhes volt. Éhes volt. Ezért sírt. És gyakran úgy érzem, hogy mi ebben a világban ugyanígy sírunk, ugyanígy nyavajgunk, ugyanígy a problémáinkat mondjuk el, és közben nem vesszük észre, hogy közben a lelkünk éhezik. És nem csak egy jó szóra éhezik a lelkünk, nem csak egy baráti melléállásra éhezik a lelkünk, ezek is nagyon fontosak volnának, kikopott ebből a világból ez, hanem hogy Jézusra éhezik a lelkünk. És ez a történet, sőt, az evangéliumok történetei, azok elmondják, hogy Jézus mindig táplál, Jézus mindig ad, mindig önmagából ad. Így elégítette meg az 5000-et, a 4000-et, így elégítheti meg a mi lelkünket is. Jézus a legszebb, a legősibb, a legemberibb mozdulattal fordul felénk. Táplálja a mi életünket, hogy egész emberré legyünk, hogy egészséges emberek legyünk. Hogy nem mindig a számítás, a lehúzás, az emberi magatartások, lehetőségek és lehetetlenségek határozzák meg a mindennapjainkat. Hogy nagyon fontos a józanság. Az ige is beszél a józanságról, kétségtelenül, de hogy Jézus ennél sokkal több. Táplálja a mi életünket. Miért? Azért, mert szándékosan a felolvasott igét nem abban az összefüggés rendszerben hallottuk, ahogyan ezt a Szentírásnak a szerkesztői adják. Itt most, amikor a szerkesztőről beszélek, akkor nem arról beszélek, hogy valaki beleírt volna a Bibliába, hanem arról beszélek, hogy a Szentírást, a görögöt, azt folyamatosan írták. Nem volt benne gyakran még pont és vesző központozás sem. Nem voltak benne bekezdések, és nem voltak benne tagozódások, hogy egy történet meddig tart, hol kezdődik és hol folytatódik. Ez a későbbi szerkesztői munkának az eredménye. És most túl léptünk, túl lógtunk azon a részen, ami egybe tartaná az 5000 ember megvendégelését. Tudnélik, ennek az igének van egy keretes szerkezete. Olyan keretes szerkezet, mint amelyről olvastunk nem is olyan régen Jákobbal kapcsolatban, hogy Jákob, amikor elindul otthonról, amikor űzik otthonról, vagy űzi a lelkiismerete otthonról, akkor Bételben oltárt épít. És amikor rendeződik az élete az ő testvérével, akkor visszamegy ez az oltárhoz. Hallottam egy nagyon jó prédikációt Jákobról, az oltártól oltárig élő ember. De ebben a történetben nem az oltár szerepel, hanem inkább az imádság. Úgy hallottuk a bevezetőt, hogy amikor meghallja keresztelő Jánosnak a kivégzését Jézus, akkor magányosan áll. Én hiszem, hogy Jézus akkor imádkozott, és úgy fejeződik be, kimondva is Máté evangéliumában, hogy imádkozott, és megint egyedül volt. Jézus miközben az áldást adja, aközben példát is ad arra, hogy az ember élete akkor gazdagodik, hogyha imádságtól imádságig tart. Hogyha a reggeli csendességettől az esti csendességedig tart. Más szóval, de ugyanezt folytatva, az atyai ház melegéből az atyai ház melegébe. Mert mindig lesznek, és mindig vannak nagy tettek, és mindig lesznek, és mindig vannak nagy feladatok, amelyeket meg kell oldani. Amelyeket valahogyan, így mondanánk ma, menedzselni kell. De imádságos napkezdés és imádságos nap befejezése nélkül a munkán nincs áldás. Csak kapkodás, erőfeszítés és küzdelem. Imádságos szív és imádságos lélek nélkül nincsen olyan látás, mint amilyen látása volt Jézusnak, hogy megszánja a sokaságot, hogy rátekintsen a másik ember nyomorúságára, bűnére. Jézussal való kapcsolat nélkül nincsen irgalom és nincsen érdeklődés. Az imádságos szív, az imádságos napkezdés és imádságos nap befejezés azonban reménységet ad a holnapra, és reménységet ad a csodára, mert Jézussal mindez megtörténhet. Amen. Testvéreim, fennállva válaszoljunk az igére. 483. dicséretünket énekeljük 10. és 11. verszakával.
Künk kenyerünket naponként eled elünket. Hetünkről, e mi halandó testünkről, szolgáltass jó egészséget, termőhidőd békességet. Szállíts áldást munkáinkra, minden marhánkra, országunkra. Javai tal pedig nékünk, hogy mértékletesen élünk. Rád nézve hálád adósan, mások iránt irgalmasan.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által adj mértékletes életet, ami mindennapjainkban, és add, hogy hálásan és irgalmasan tudjuk szemlélni a körülöttünk lévőket és téged. Megköszönjük, hogy benned és veled fordulhat meg a mi életünk. Megköszönjük, ahogyan reánk tekintesz, ahogyan megváltoztatod szívünket, ahogyan a lehetetlent is lehetőségé teszed, és ahogyan a kevésbél is sokat tudsz számunkra adni. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik nélkülöznek, akik a napi betevőért harcolnak, küzdenek, imádkozunk azokért, akiknek nincsen, akiknek pedig van, engedd meg, hogy tudjanak adni, hogy tudják kinyújtani kezüket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért is, hogy ne csak a mi emberi lehetőségeinkkel számoljunk. Hiszen, Urunk, emberi lehetőséggel és mértékkel mérve az emberi élet az rövid. Főleg akkor, hogyha 64 esztendő után megszűnik. Engedd meg, hogy tudjunk számítani, ha te irgalmadra, kegyelmedre, vigasztalásodra, és hogy számoljunk, ha valaki vagy, aki meghaltál és feltámadtál érettünk. Így imádkozunk, Urunk, most a gyászoló családért. Kérünk, hogy vigasztald őket, és adj nékik békességet. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik lelkileg éheznek és szomjaznak, akik nem tudják, hogy hová forduljanak, vagy mindenhonnan csipegetnének egy kicsit. Engedd megértenünk, hogy egyedül és mindig Jézus az, aki segíthet. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik elestek, akik próbák alatt vannak. Imádkozunk hozzád, Urunk, konfirmandus fiataljainkért, a konfirmáltakért, az ifjakért. Imádkozunk hozzád a gyermekekért. Imádkozunk, Urunk, hogy a szívünkben ne csak egy keserűség legyen, hogy mi az, amit megtettünk, vagy mi az, ameddig mi emberileg el tudtunk jutni, és tovább nem megy. Hadd tegyük a kezedbe, és várjuk tőled a megoldást. Imádkozunk hozzád az idősekért. Köszönjünk az előttünk járó generációkat, akik azért imádkoztak, és azért építettek, hogy mi imádkozhassunk, és együtt lehessünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a jövő heti alkalmakért. Nem csak azt kérjük, Urunk, hogy teljék meg a hajlék, hanem az, hogy megértsük a te akaratodat. Hogy átéljük mi is azt a csodát, amit átélhettünk az elmúlt héten. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghagyja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Tudjuk a te ígédet, és egy szív válaszolta. Uram, köszönöm, hogy beléptél az életembe. Add ezt a csodát a jövő héten itt a mi gyülekezetünkben is. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvérekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, református egyházunkért, minden közösségéért. Ma különösen is hadd imádkozzunk, Urunk, a budakeszi reformátusokért, akik szolgálókat várnak a hitoktatásba, és azért, hogy családok épülhessenek be a gyülekezet közösségébe. És kérjük ezt, Urunk, magunk számára is. Szeretnénk, Urunk, hogy a te akaratod valósuljon meg itt a mi gyülekezetünkben, személyes életünkben. Kérünk, hogy mutasd meg ezt nékünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, világi vezetőinkért itt településünkön és országunkban is. Te adj mindenkinek bölcsességet, akaratod meglátására, a mi országunk igazgatására. Amen. Most igét csendes könyörgését mondhatja el a mi Urunknak, Istenünknek. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Hirdetem, hogy a jövő héten este 6 órától evangelizációs alkalmak lesznek Pomázi templomunkban. Közöttünk szolgál Gergely Ferenc Barnabás Vácharttyán erdőkerdesi református lelkipásztor. Az evangelizáció címe: Mi vár rád a hegyen, ha feljössz, meglátod. Gyülekezetünk választói névjegyzékét is összeállította a presbitériumunk, és az elmúlt hetekben kifüggesztettük templomunkban. Kérjük, hogy vizsgálják meg a testvérek észrevételeinket, megtehetjük még ezen a héten. Jövő héten vasárnap presbitériumunk lezárja a listát. Kérjük, hogy gondoljunk személyi jövedelemadónk 1%-ának felajánlására 2018-ban is. Az egyéni vállalkozók február 26-ig, a magánszemélyek május 22-ig tehetik meg, hogy felajánlják református egyházunk számára a befizetett adójuk 1%-át. Református egyházunk technikai száma 0066-os. Minden segítő szándékot köszönünk. Február 17-én kiránduló körünk túrát szervez Pilis-Szentkeresztre, ahol a Visegrádi hegység oldalán lesz egy 3 kilométeres séta, utána pedig a túrázók tovább mehetnek, és visszaérkezhetnek majd Pomázra. A táv így 15 kilométeres is lehet. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az alkalomra. Találkozás 8 óra 40 perckor a pomázi buszpályaudvaron, a Dobogókői megállóban. Szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk tagjait olvasónak és hallgatónak a Városi Vas Albert felolvasásra 2018. február 23-án és 24-én a Római Katolikus Gyülekezeti Házban. A 25 órás irodalmi ünnep védnöke Erdődi Ferenc plébános úr és magam. Versek, prózák, gyermekmesék felolvasására jelentkezhetünk, keressük ezért Óváriné Herpai Dóra testvérünket. 2018. február 25-én 15 órától kisköri presbiteri konferencia lesz református szeretet otthonunkban Leányfalun, témája az intézményes szeretetszolgálat. Jól tudom, hogy sokan azt mondják, hogy ez a téma bennünket talán kevésbé érint, és kevésbé hoz lázba. Mégis az a mindennapos tapasztalatom, hogy szinte minden hónapban érkeznek testvérek hozzám, hogy mit is jelent mindez, hogyan is működik a leányfalui idősek otthona, és persze azért is jönnek, hogy esetlegesen hogyan tudnák szerettüket ebben az otthonban elhelyezni. Most nyilván nem erről lesz szó, de ezért van intézményes diakóniai szolgálata református anyaszentegyházunknak. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2018. február 1-én, életének 64. évében elhunyt Szabó István testvérünk. Temetése 2018. február 10-én volt a Pilis-Szentkereszti temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 6 órakor evangelizáció lesz a templomban, hétfőn 7 órakor énekkari próbát tartunk a gyülekezeti házban, és ugyancsak pénteken is lesz ifjúsági bibliaóra. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösségben Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Alkalmaink előtt éneket fogunk tanulni. Jövő héten vasárnap délután 3:30-tól gyermek délután és családosok biblia köre lesz, 18 órától pedig presbiteri gyűlést tartunk. Kedves testvérek, szeretettel jelzem pomázi gyülekezetünknek, hiszen testvérek vagyunk és egy közösségbe tartozunk, hogy néhány évvel ezelőtt presbitériumunk kapott egy lehetőséget arra vonatkozólag, hogy milyen terveket, milyen beruházásokat szeretne megvalósítani a következő években vagy évtizedekben. 2014. március 15-ével mi magunk is megfogalmaztuk terveinket, amelyek kézzelfoghatóak voltak, és megfogalmaztuk azokat a terveket is, amelyek álmok voltak. Az elmúlt hét napjaiban pénteken hivatalos értesítést kaphattunk arról, hogy a csobánkai imaházunk területén egy új gyülekezeti központ és egy új konferencia központ épülhet a magyar kormány és a Dunamelléki Református Egyházkerület keretszerződése alapján. Ezért sokat imádkoztunk, eddig még nagyon keveset dolgoztunk. Reménységünk az, hogy szép rendben valósulhat majd meg ez a beruházás. Ennek a támogatási mértéke 250 millió forint lesz majd. Így épülhet meg Csobánkán az a vágy és terv, amire a régiek, Takács Laci bácsi és a többiek gondoltak, telket adományoztak. Kérjük az Úristen bölcsességét, mértékletességét, kérjük, hogy imádkozzatok, értünk mindenkiért. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy minden költségünket mindenki vállalta, hanem azt jelenti, hogy egy beruházás megvalósulhat. Valószínűleg 2019. december 31-éig kell ennek megvalósulnia. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, a hirdetésekkel istentiszteletünk végéhez értünk. 434. dicséretünk első és utolsó verszakát énekeljük el.
Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk, kísérd lépteink, éltünk végeig, és ha roskadozva járunk, benne támaszthat találunk. Míg elfogy az út, s mennyben nyitsz kaput.
Fennállva vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!